kivetítettem, hogy Jézus hogyan viszonyul, milyen üzenete van a különböző élethelyzetben levő emberekhez. És eddig már kettőről volt szó, az egy, ugye, akik keményen dolgoznak, illetve akik kiszolgáltatottak. És a mai napon, meg a jövő héten is arról lesz szó, hogy akik sokat szolgálják őt, és az utolsó, ami már valaki, mondták, valaki már jelezte, hogy már nagyon várja ezt az utolsót. Sokan vagyunk így, akik elszúrtunk dolgokat az életünkbe, az majd szeptember első vasárnapján lesz, csak azért mondom, mert a két hét múlva én nem leszek itt, és szeptemberre fogom befejezni. Tehát így készüljetek. Egy picit csak visszaemlékezve az előző gondolatokra, hogy ugye mit mond Jézus azoknak, akik sokat így összefoglalva, tehát hogy nem bűn sokat dolgozni, de bűn kihagyni a munkából Jézus. Tehát sokszor van az, hogy annyit dolgozunk, hogy elhisszük, hogy hát így nincs időnk igazából Krisztusra, így nem is tudunk szolgálni, és egy kicsit beletörődünk ebbe a dologba, hogy erre nekünk nincs időnk. Másrészt pedig lelkiismeret furdalásunk is van, és nem ismerünk oda menni Krisztushoz, pedig nyugodtan lehet akkor is az Urat követni, hogyha sokat dolgozunk. Tehát a munka és a szolgálat megfér egymás mellett. Illetve a történetben, ahol erről beszélgetünk, Péter végül ugye mindent ott hagyott, és úgy követte Jézust, és lehet úgy is mindent ott hagyni, hogy közben dolgozunk. Tehát nem attól függ, hogy mindent ott hagytunk-e, hogy mondjuk teljes életünket reggeltől estig csak az Úr szolgálatába tudjuk tenni, mert ezt kevesen tudják, meg a világ nem is tud így működni, ha mindenki csak így szolgálna, hanem igenis van szüksége csomó munkásra, csomó szakmára, amit végzünk, és hogy ne higgyük azt el, hogy úgy nem lehet mindent ott hagyni, hogyha dolgozunk. Ott lehet, tehát hátrébb lehet sorolni sok mindent, és lehet első Krisztus, és lehet valóságosan követni őt úgy is, hogy dolgozunk. Nem attól függ a mi követésünk, hogy pontosan mely napszakban és mit teszünk, hanem sokkal inkább attól, hogy mennyire figyelünk Istenre, és hogy megteszünk azokat a dolgokat, amire ő vezet bennünket. Aztán múlt héten volt szó, vagy nem múlt héten, két héttel ezelőtt volt szó arról, hogy mit mond Jézus a kiszolgáltatottaknak. Itt összefoglalva négy dolog, ami elsőre talán van benne nem annyira szimpatikus dolog, de mégis azt látjuk, hogy a nehéz sors az nem számít be vezetésnek. Tehát Krisztus soha nem mondta azt valakinek, hogy barátom, te már olyan nehéz volt az életed, hogy te már üdvösségre jutsz anélkül is, hogy a bűneidet rendeznéd. Ez nem így működik, ez a dolog. A másik, hogy Jézus soha nem sajnálkozik a nehéz sorsú embereken, és hogyha nehéz helyzetben vagyunk, akkor tudjuk, hogy ez a sajnálkozás az igazából egyfajta lenyomása az életünknek, tehát ha sajnálkoznak föltünk, akkor hát igen, én ilyen szerencsétlen vagyok, én így jártam, és Jézus soha nem teszi ezt. Tehát ő lehajol azokhoz, akik kiszolgáltatottak, de nem sajnálkozik rajtuk. Jézus egyenértékűnek kezel a többi normális emberrel, a normálist idézőjelbe téve, tehát ez egy nagyon jó hír, hogy bármilyen helyzetben vagy, Jézus szemében te nem vagy kisebb, mint minden más ember. És hozzáteszem, hogy sokszor ugye, kívülről látunk, és mutatnak az emberek, a gazdag emberek, vagy sikeres emberek, néha nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Éppen nem olvastam ezt a cikket, úgyhogy lehet, hogy egész másról szól, csak éppen egy szavakcímet láttam, hogy Geszti Péter mondja, hogy most nem emlékszem, de az volt a lényege, hogy hát azért nem olyan szép az én életem, mint ahogy az kívülről látszik, hogy sikeres. Tehát sokszor az van, hogy fú, mekkora valaki. Tehát Jézus egyenértékűnek tekint akármilyen helyzetben is vagy. És az utolsó, hogy a bűn terhétől akar megszabadítani, hogy szabadon élhess. Tehát bármilyen helyzetben vagy, ha kiszolgáltatott vagy, akkor is az a legjobb neked, ha megszabadultál a bűneidből, mert akkor tudsz igazán akár a kiszolgáltatottságban, akár pedig a szabadságodban az Isten szolgálni. Egyébként a gyerektáborban volt egy férfi, amikor beszélgettünk erről a házi csoportunkon is, hogy a kiszolgáltatottság az milyen dolog. Hogy az, és úgy kezdődött, hogy kértem mindenki mondjon egy történetet az életéből, amikor kiszolgáltatott volt. És egy érdekes dolog, hogy kivétel nélkül mindig ilyen rövid, rettenetes történeteket mondunk, tehát leestem a szakadékba, és egy fán lógtam, vagy majdnem elgázolt az autó, vagy nem tudom. Tehát ez jut eszünkbe a kiszolgáltatottságról. És senki nem mondott olyat, ami hosszú kiszolgáltatottság. Tehát például mondjuk az életem, mielőtt megtértem volna, ki voltam szolgáltatva a bűnnek, ki voltam szolgáltatva az ördögnek, és így értettem, hogy ki voltam szolgáltatva magamnak, és ez milyen rettenetes, amikor a saját vágyaimnak a jellemem negatív részeinek, meg stb. Vagyok kiszolgáltatva. És aztán még arról is beszélgettünk, hogy érdekes, hogy a kiszolgáltatottságról mindig az jut eszünk, hogy negatív dolog, pedig van jó kiszolgáltatottság, amikor az Istennek vagyunk kiszolgáltatva. Tehát önmagában a kiszolgáltatottság az nem egy rossz dolog, az egy semleges dolog, attól függ, hogy kinek vagyunk kiszolgáltatva. Aztán volt arról is szó, hogy akiket éppen az Úr arra akar vezetni, hogy segítsenek olyanokon, akik most egy rossz kiszolgáltatottságban vannak, akkor mit tegyenek. Az első és legfontosabb, hogy igazából egy dolgot tudunk tenni, oda vinni őt Krisztushoz. És ezt tudjuk gyakorolni, és ezért teszik azt is, hogy a gyülekezetünkben is igyekszünk úgy segíteni kívülálló embereket, hogy azt mondjuk nekik, hogy akkor tudunk neked segíteni, ha el fogsz jönni ide hozzánk, és megismered Krisztust. Nem azért, nem baptistává akarjuk őt tenni, vagy ilyen szándékunk van, hanem egyszerűen azt gondoljuk, hogy nem tudunk segíteni senkinek, igazán, hogyha nem ismeri meg Krisztust. Aztán, hogy hittel kell segíteni, hogyha én magam mondjuk adok egy kódusnak egy százast, és az van bennem, hogy hát teljesen mindegy a felnőttel úgyhogy se tudja segíteni semmit, akkor igazából nem segítettem semmit, inkább megaláztam. De hogyha valakinek segítek úgy, hogy hiszek abban, amit én teszek, hogy az jó, akkor ezt ő is megérzi, és ő is észreveszi, hogy itt van remény. Aztán akadályokkal meg kell küzdeni, sok-sok most részletekben nem megyek bele, hogy amikor segítünk valakinek, akkor időnként észrevesszük, hogy segítettünk, aztán hát nem jutott előrébb, vagy ezt az akadályokkal azt meg kell küzdeni. És az utolsó ilyen gondolat, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni, hanem Istenre kell figyelnünk, hogy ki az, akit ránk bízott. Na de rátérve a mai üzenetünkre, Jézus üzenete azokhoz, akik sokat szolgálják őt. Három veszélyről lesz szó, és három üzenetről, amit Krisztus mond, ebből ma kettőről, és a jövő héten lesz az utolsó ilyen üzenetről szó. De előtte szeretnék egy picit beszélni arról, csak néhány gondolatot, hogy mit is jelent szolgálni őt. Mert arról van szó, hogy azokhoz szólunk most, és azokhoz szól Istennek ma az igéje, akik sokat szolgálják őt, de sokszor a szolgálatról talán nem tökéletes elképzelésünk van. Lehet, hogyha leülnénk és elgondolnánk, hogy mit is jelent a szolgálat, akkor jókat tudnánk mondani, de valahogy a hétköznapon mi is belecsúszunk másba. A János 5.19-ben így olvassuk, hogy bizony-bizony mondom néktek, mondja Jézus, hogy ezt a bizony-bizony formulát, ezt igazából Jézus mindig akkor használja, amikor valami nagyon lényegeset, és ami az üdvösséggel is kapcsolatban levőt mond, azt mondja, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. A szolgálat, az tulajdonképpen itt a Földön azt mondhatnám, hogy az, hogy figyeljünk, hogy mit tesz az atya. És nem az, hogy bizonyos dolgokat csinálunk, hanem figyeljük, hogy mit tesz az atya, és tulajdonképpen azt tesszük, amit ő tesz. Ez így definiálja a Biblia sokkal inkább a szolgálatot, és ebben nagyon sok olyan időszak van, amikor csak figyeljük az Istent, figyeljük az atyát, és keressük az ő akaratát. Eszembe jut Ábrahám, mindig amikor az ő élete nagyon hosszú volt, és voltak az életében olyan időszakok, amikor tulajdonképpen
semmi más nem volt, csak csönd volt, és várta az atyának az üzenetét, és aztán egyébként egy csodálatos szolgálata lett az övé, ami most így emberi értelemben mondva a legnehezebb szolgálat, hogy az ő küldetése az akkor teljesedett be, amikor ő már régen nem élt. Mert az ő küldetése az volt, ahogy a Biblia mondja, hogy ő a hitnek az atya, a hitnek az őse, tehát ő adott egy példát arra az emberiségnek, hogy Isten rajta keresztül adott egy példát, hogy mit jelent Istenben bízni. Egy különleges szolgálata volt, és figyelte az atyát. Aztán egy másik jól ismert ige szakasz a Róma 12:1-2, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, tökéletes. Hát tulajdonképpen a szolgálat, ez szerint az ige szerint az, hogy az életünket oda szálljuk Istennek. És nem a világi dolgokkal foglalkozunk. Én úgy, amikor gondolkoztam ezen, úgy tudnám elképzelni, hogy egy olyan dolog itt eszem, hogy én nem nagyon beszélek idegen nyelveket, és hogyha egy helyen vagyok, ahol hát külföldiekkel beszélni, akkor szükségem van egy tolmácsra. És a tolmács az mindig ott kell, hogy legyen mellettem, mert hogyha ő elmászkál, és közben mit tudom én, iszogat, eszeget, meg stb., akkor én nem tudok megnyilvánulni. Tehát az ő feladata az, hogy ott legyen folyamatosan mellettem, és figyeljen arra, hogy én mit mondok, és azt fordítsa le. És a jó tolmács ugye az nem mást mond, nem megpróbálja kijavítani, hogy azért ilyen durván fogalmazunk, hanem azt fordítja, amit mondott, akit a tolmács volt. És valahogy ez jutott eszembe, hogy ilyen a szolgálat, hogy itt vagyunk mi a Földön, és valahogy Isten úgy döntött, hogy ő bár tud szólni az emberekhez, külön-külön is, és úgy, hogy direkt módon éppen az ifi táborban az Uzonyi Barnabás, aki sokat volt arab területen, mondta, hogy ott vannak olyan területek, ahol egyszerűen nincs egy darab keresztény se, és beszélt jó pár olyan muzulmán arab emberrel, aki úgy tért meg, hogy álmába szólt hozzá Jézus, úgyhogy még életében nem hallott róla, és elmondta neki az evangéliumot, és megtért. Tehát ilyen is van, de valahogy az Isten itt nem így munkálkodik, hanem rajtunk keresztül, és mi valahogy, értsétek most jól, olyan fajunk, mint a tolmács, aki folyamatosan ott megyünk az út mellett, és figyeljük, hogy ő mit akar mondani éppen akinek, és így szolgáljuk őt, vagy éppen mit kell neki segítenünk. A szolgálattal kapcsolatban van két igevers, ami viszont figyelmeztet bennünket, hogy tényleg a szolgálat az nem az, hogy dolgokat csinálunk, hanem sokkal inkább az Istenre figyelés. Azt mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e, nem a te nevedbe üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedbe tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozottok tőlem, ti gonosztevők. Ez nem egy népszerű ige, olyan ijesztő is egy kicsit, és nagyon elgondolkoztató, hogy nagy dolgokat lehet tenni. Tehát tényleg a prófétás, ördögűzés, csodák, gyógyítás, vagy valami, de a szolgálat az nem ez. Ezek lehetnek persze szolgálatok, és fontos dolgok, de a szolgálat nem ez, hanem az, hogy figyeljük el az atyánkat. És aztán még egy jól ismert igét szeretnék idehozni. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy a pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem semmi hasznomatból. A mi Urunk a szeretet Istenem. Az igazságnak és a szeretetnek az Istenem. És ha mi szolgáljuk őt, és mi az ő szolgáit vagyunk, akkor ha nincs bennünk szeretet, akkor semmit nem él az a szolgálat, amit teszünk. Szóval ennyi bevezetés után A Lukács evangéliumában a 10. rész 25. versétől egészen a 11. résznek a 13. verséig van három történet, ami úgy gondolom, hogy azoknak szól, akik valami módon sokat szolgálnak. És olyan, tehát belevetették magukat a szolgálatba, tulajdonképpen az Istenért tesznek dolgokat, de mégis egy kicsit talán kisiklott az életük, és ezzel kapcsolatban szeretnék három veszélyre felhívni a figyelmet, és megnézni ezeket a történeteket. Az első ilyen veszély az az irgalmatlanság. Amikor valaki nagyon sokat szolgál, és nagyon sokat tesz, akkor ott van ez a lehetőség, hogy valami módon irgalmatlanná válik, ami pedig teljesen ellentétes azzal, ahogy Isten gondolkozik az emberekről. A törvénytudó története, akinek Jézus elmondta az irgalmas samaritánus példázatát. Nem tudom, hogy ilyen összefüggésből gondoltatok-e már erre a történetre, hogy mi mindig azt tudjuk mondani, hogy van az irgalmas samaritánus példázata, és azt ismerjük, de tulajdonképpen Jézus ezt egy törvénytudónak mondta el. Valamiért. És egészen biztos, hogy nem csak azért, mert megvolt neki a sorrend, hogy ezeket a példázatokat kell elmondanom, és kérdezek valamit az emberet, és akkor ez jön, tehát ezt elmondom, hanem azért mondta el neki, mert valamiért fontos volt, úgy gondolta Jézus, ennek a törvénytudónak ez a példázat. Szeretném olvasni, és egy picit megállni. Úgy szól a történet, hogy akkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ugye itt már mi rögtön ezt a törvénytudót teljesen leírjuk, tehát ez egy gonosz figura, mert ugye nem is érdekel minket az egész ember, mert mit akart, ugye Jézust akarta megkísérteni. Tehát egy rossz szándékú volt ennek halálra, a tanítványok mondanák, hogy Uram, tüzes menj ki, ha lecsapta, az nem a legjobb az embernek. De tudnunk kell, hogy azért ez a törvénytudó, ugye a törvénynek szentelte az egész életét, mondhatnánk úgy, hogy a törvény szolgálta. Hogy ez volt neki a legfontosabb, és azért, hogyha ebben a szemüveggel nézzük Jézus ténykedését, akkor azt mondhatjuk, hogy hát bizony, Jézus azért úgy megcincálta ezt a törvényt, és itt hozzáteszem, hogy a törvénynél az volt a problémáit legfőképpen a zsidóságban, hogy már Isten törvényét magyarázva, meg a magyarázatot magyarázva már rengeteg dolgot hozzátettek, de ő úgy gondolta, hogy ő az Isten szolgálja, és hogy az Istennek a szolgálja. Lehet, hogy nem hiszem, hogy ő csecsemő korában már úgy született, hogy egy gonosz ember volt, aki már azon gondolkozott, hogy fogja majd megkísérteni Jézust, hanem valahogy elindult az élete, tanulmányozta a törvényt, és ide jutott, ebbe az állapotban van, hogy úgy megy oda Jézushoz, nem tudja észrevenni azt, hogy kicsoda Jézus, hanem meg akarja kísérteni őt, és azt mondta neki, ugye megkérdezte tőle, hogy akkor hogy mit tegyek, hogy elnyerem az örök életet, vizsgáztatni akarta Jézust, ő pedig azt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod. Hát Jézus rögtön tudta, hogy kell ezzel az emberrel beszélgetni, ez egy törvénytudó, hát akkor közelítsük meg a történetet a törvényen keresztül, és megkérdezte, hogy akkor mondd el, hogy mi van a törvényben. És ez az ember egy nagyon jó választ adott. A legtökéletesebb választ. Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elvédből, és fele barátodat, mint magadat. Tehát elmondta a nagy parancsolatot, és azt, amiben tulajdonképpen a 10 parancsolat is benne van, ugye, az első tábla az Istennek a szeretetéről, a másik az embertársának a szeretetéről szól, és azt mondja, hogy igen, ezt kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Egy jó válaszra, egy igen, válasz, tulajdonképpen be is fejeződhetett volna a történet, a törvénytudó boldogan megy haza, hogy hát akkor jól csinálja a dolgokat, Jézus még meg is erősítette őt, csak volt itt egy probléma, hogy úgy olvastuk az igét, hogy ő viszont igazolni akarta magát. Tehát úgy néz ki, hogy ebbe a törvénytudóba azért volt valami, hogy érezte, hogy hát azért ő tökéletesen ezt a törvényt nem tudja betartani.
Mert hogyha teljesen tisztelet volna a lelkiismerete, és azt mondja, hát ő így él, és minden rendben van, akkor boldogan ment volna haza. De érezte, hogy jó lenne ezt valahogy megmagyarázni, hogy miért is sem sikerül nekem ezt a törvényt betartani. És azt mondja, igazolni akarta magát, és kérdezett Jézustól valamit, hogy de ki az én fele barátom? Tehát pontosan leírja ez a kérdés, amit a törvénytudónak a problémáját, hogy ő válogat az emberek között. Tehát vannak neki fele barátjai, akiket nagyon tud szeretni, és hú, meg minden, és hát vannak olyan emberek, akiket meg nem bír szeretni, és akik gonosz embereknek tart, de a lelke mélyén érezte, hogy ez így nem jó. Mi is így vagyunk egyébként sokszor, hogy amikor nem tudom, hogy ti veletek volt-e olyan, hogy találkoztam egy nagyon különlegesen gonosz emberrel, aki például az autóbejáró elé állt az autójával. Ez nálam egy ilyen nagyon nagy védség, ugyanis egy üzlet van mellettünk, és hát általában az egy rendszeres tevékenységük az embereknek, és mindig ki vagyok rajtuk akadva, hogy hát nem tudnak 10 méterre, nem tudnak arra megállni, mert annyit már nem bírnak gyalogolni, és itt kell nekik parkolni. És akkor megkérem, hogy hát ugyan már meg stb. És a lelkem érzem, hogy át valahogy nem volt jó, jobb lett volna valahogy barátságosabb lenni velük, de érzem a lelkem, hogy ez így nem volt jó. És ez az ember is érezte, ez a törvénytudó, hogy hát ő próbálja az Istent szeretni, meg tényleg annyit dolgozik, hát a törvényt tanulmányozza, és stb. De lelkében nem volt békesség ebbe az egész dologba. És föltette a kérdést, amiből Jézus pontosan tudta, hogy mi ennek az embernek a problémája. És erre válaszul, mondta az irgalmas szamaritánusnak a példázatát. Tehát ez a példázat, amit mi annyira szeretünk, ez tulajdonképpen egy ilyen utolsó gonosz gazembernek mondta Jézus. Azzal, hogy megváltoztassa ezt az embert. Ez volt Jézusnak a szándéka. Tehát nem azt mondta, hogy hát potrógy el innen, nem is akarlak látni, ilyen utolsó emberrel nem foglalkozok, hanem mondott neki egy példázatot, ami egyébként az egyik legszebb példázat és a legmélyebb példázat a Bibliában. Természetesen a tanítványoknak is szólt, meg nekünk is szól ez a példázat. Ismerjük, de azért felolvasom, nem hosszú, úgy szól a példázat, hogy egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, kérdezi Jézus, a 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Hát ezt a történetet mondta el Jézus ennek az embernek, és hát ennek kapcsán szeretnék néhány dolgot megfogalmazni. Tehát amikor nagyon belevetjük magunkat az Isten szolgálatába, és nagyon eljutunk oda, hogy hát mi tényleg nyilván megkérdezik, hogy tökéletesek vagyunk-e, azt mondjuk, hogy hát nem vagyunk tökéletesek, de lehet, hogy mi mégis azért azt gondoljuk, hogy hát csak a baptista egyház a legjobb egyház, meg azért mégiscsak, hát azért mi csak jól éljük az életünket, meg így tovább, így tovább. És egy rossz kiindulási pontot teszünk magunkévá, ami úgy szól, hogy nem tudom elviselni azokat, akik belerondítanak a szentségbe. Mit értek ez alatt? Ez a törvénytudó, hogy Jézus nem véletlenül egy samaritánust hozott elé, akit ez a törvénytudó talán a legjobban utált, mivel a samaritánusok összekeverték az Isten igazságát a különböző más népeknek a isteneivel meg. Tehát egy ilyen kevert dolog volt, rettenetes dolgokat műveltek, és kimondottan utálhatta őt ez a törvénytudó. Úgy gondolta, hogy ezek a samaritánus emberek, ezek, hát most így fogalmazok, belerondítanak az Isten szentségébe. Nincs rájuk szükség. Tulajdonképpen egy felesleges nép.
ugye tudjuk, hogy inkább kerültek háromszor akkor át, mint hogy keresztül menjenek csak rajtuk, mert megszentségteleníti őket egyáltalán ennek a népnek a látványa is, meg az érintkezés. És a kérdés az, hogy ezeket a samaritánusokat így a távlatból mi tudjuk nagyon szeretni, igaz? Tehát mi azért egy Bibliát tudó ember azért nem azt mondja a samaritánusokra, ismerve Jézusnak a történeteit, hogy ő egy samári asszonyon is leült beszélgetni, meg itt van az a történet, hogy egy pozitív, tehát tulajdonképpen az irgalomról, a könyörületről egyedül ez az egy hely, amikor nem az Istennel kapcsolatosan beszél, mint tulajdonságról a Jézus, hanem egy képzelni embernek mondja, hogy ilyen irgalmas volt. Az összes többi hely ez a fajta irgalom, ami azt jelenti, hogy a belső szerveim összeszorulnak, tehát egyszerűen annyira sajnálom, és annyira fontos nekem az a személy, hogy irgalomra indulok, ez csak Isten tudja, kivéve az ez a samaritánus. Szóval mi azért a samáriákat úgy megszerettük, mondhatjuk. De a kérdés az, hogy vannak-e most is olyan samáriaiak, akik belerondítanak az Isten szentségébe, akiket nem szeretünk. Hogy tudtok-e ilyeneket mondani? Gondolkozzatok ezen. Például mondjuk, ez csak egy kérdésként mondom, hogy mondjuk itt vannak mondjuk a homoszexuális emberek. Hogy gondolkozunk róluk? Azt mondjuk róluk, tehát a legjobb lenne a kényhős mentű lecsopna rá, tehát az egészet kiirtaná innen a földről. Vagy tudjuk azt gondolni, hogy ezek emberek, akik persze, tehát Jézus egyébként csodálatosan csinálta, mert ő az igazságot és a tisztaságot olyan mélységben mutatta meg, hogy senki soha nem tudta egy megmutatni, de mégis lehajolt azokhoz az emberekhez, akik pedig, most úgy mondom, belerondítottak mindabba a szentségbe, ami az Istennek a szentsége. Vagy ott volt például, ott vannak a vámszedők, akik ugye kihasználták a népet, ővelük is leült beszélgetni, és még sorolhatnám. Nem tudom, hogy nekünk kik azok az emberek, és ez a része a tanításnak, tehát arról szól, akik nem a kereszténységen belül vannak, hanem kívül vannak, és csúnya dolgokat csinálnak. És úgy néz ki, hogy ez a törvénytudó ezen az úton elindulva, aztán oda jutott el, hogy ő Jézust se tudta már befogadni, pedig Jézusban nem tudta észrevenni azt, hogy tehát ő nem az Isten szentségét teszi tönkre, hanem pont azt emeli föl. Az az elképzelésünk, hogy a világnak el kellene fogadni Isten törvényét, és ez lenne a megoldás tulajdonképpen. És ezt próbáljuk, hogy fú, de jó lenne, ha minden úgy lenne itt a világban, hogy Isten törvénye, és nem nagyon szeretjük azokat az embereket, akik nem így élnek. És talán beleesünk mindannyian abban a hibában, hogy mondjuk egy élettársi viszonyban levő házaspárral, amikor először találkoztunk, akkor a legelső üzenet az volt nekik, hogy hát figyelj, ez egy istentelen dolog, amiben éltek, házasodjál meg. De Krisztusról nem beszéltünk még neki, meg a bűnről, meg semmiről, de ezt fontosnak érezzük, mert hát ez a lényeg. Én nem mondom, hogy ez nem fontos, csak hogy úgy tűnik, hogy a lényeg az nem itt van, ettől nem fog neki megházasodik, nem fog neki megváltozni az élete, nem fog örök életre jutni, hanem akkor, hogyha találkozik Krisztusnak a szeretetével. Rossz reakció, hogyha abban az esetben, hogyha ez a kiindulási pontom, hogy elhatárolódok azoktól, és keményen kritizálom azokat, akik nem a bibliai értékrend alapján élnek. Ez egy kereszténységnek egy zsákutcája. Tehát körbebástyázzuk magunkat, kiírjuk ide, hogy ide homoszexuálisok, meg nem tudom, gyilkosok, meg közel se jöhetnek, mert annyira szent ez a terület, és nem vagyunk hajlandóak velük még beszélni sem. Még egyszer mondom, ez nem jelenti pillanatosan azt, hogy ezeket el kéne fogadnunk. De a világban, most osztályozhatjuk, hogy melyek a legistentelenebb szokások, vagy stb. De itt élünk a világban azért, hogy ezeket az embereket valahogy közel hozzuk az Istenhez. A helyes irány, hogy nem teszek különbséget az emberek között, irgalmas szeretnék lenni mindenkihez. Nézzetek meg ezt a történetet. Ez arról azt kérdezi a törvénytudótól, hogy akkor most ott volt a pap, meg a lévita, akik az igazán szent emberek, meg a samaritánus, aki meg egy szentségtelen ember, hogy most akkor melyik volt a fele barátja annak az embernek, aki ugye, aki bajba került. És azt mondja a törvénytudó, hát a samaritánus. Fordítva mondja, tehát figyelj, akkor a samaritánus volt a fele barátja, és a Jézus a végén próbálja rávenni a törvénytudónak, hogy figyelj, hát hogyha az a kérdésed, hogy ki a te fele barátod, akkor ebből a történetből szerintem teljesen világos, hogy hát neked fele barátod a samaria is. És mindenki a fele barátod. Tudjátok, hogy ez a fele barát, ez azt jelenti, hogy embertárs. Mert nekünk ez a magyar, ez a fele barát olyan furán hangzik, hogy barát, de csak kicsit, vagy nem tudom, tehát hogy mint hogyha ezek semmi köze ehhez, ez egy embertárs. A Biblia azokat is fele barátnak nevezi, a két harcoló katonát is. Tehát kaszabolják éppen egymást, viszont a fele barátjai egymásnak embertársak. És azt mondja ennek a törvénytudónak, hogy ha mennybe akarsz jutni, hogyha Istenhez közel akarsz jutni, akkor neked is valami ilyesminek kellene, mint ez a samáriai volt. A helyes irány, ha eldöntöm magamban, hogy nem fogok különbséget tenni emberek között. Nem aközött, hogy mit csinálnak az emberek, hanem mint ember, akit az Isten teremtett, akivel hajlandó vagyok találkozni, beszélgetni. Nagyon érdekes, most pont a Leti Pásztori Elvező listán pont erről a homoszexuális kérdésről van diskurzus, és hát ebből nem tudok nektek semmit elmondani, mert ez egy titkos dolog, de nagyon érdekes és nagyon különleges, hogy ki milyen hozzászólások vannak, és hogy próbáljuk ezt a helyzetet valahogy megoldani, és vannak pásztorok, akik mondják, hogy igen, együtt imádkoztak velük, együtt sírtak, próbálták megmenteni őket, és hogy megy a dolog. Tehát itt arról van szó, hogy tudunk irgalmasabb lenni, az Isten szeretetével fordulni az embertársainkhoz, függetlenül attól, hogy ők most mennyire szentségtelen dolgot tesznek. Az Istennek a megoldása erre a következő volt. Ugye tudjuk, hogy Isten az igazság és a szeretetnek az Istene. És ezt a kettőből nem enged. Tehát ő egyiket sem akarja elengedni. Tehát nem mondja, hogy félre söpri az igazságot azért, hogy szeretessük az embereket, és minden szabad, éljünk boldogan, és teljesen mindegy, a végén majd is nekem mennybe jut, és nincs igazság. De azt sem mondja, hogy az igazságnak a zászlója alatt mindenkit, akiben nincs igazság, azt elpusztít, mert az nem való ide, hanem ő ezt a kettőt együtt akarja összehozni. Az igazságot áldozata árán tartotta meg, az emberek felé az irgalmával fordult. Gondoljatok ebbe bele. Isten ezt tette, hiszen a mennyből nézve ez a föld, és hozzáteszem benne Isten népe, hogyha csak magunkba belegondolunk, hogy mik lakoznak bennünk, milyen gondolataink vannak, miket cselekszünk, miket mondunk, hányszor megyünk oda az Istenhez bűnbocsánatért, tehát mennyből nézve nem tudom, hogy melyik látszik koszosabbnak ez a föld, vagy mondjuk Izraelből nézve a Samária. Van egy tippem, de látod hagyom, hogy vagy egy csodálatos hipermodern imaház, vagy egy cigányputri, melyik az, amelyik koszosabbnak látszik, én azt gondolom, hogy a mennyből nézve a föld. És hogy az Isten azt mondta, hogy ő nem azt fogja mondani, hogy hát ezek tönkretették az én szentségemet, ez a csúnya emberiséget, elpusztítom azt az egészet, aztán majd lesz valami más, vagy teremtek valaki mást, hanem ő eljött ebbe a nyomorúságba, és azt mondja, az igazságot megtartotta az áldozata révén. Tehát nem lesöpölt az igazságot, tudjuk, hogy hogyan, hogy Krisztus magára vállalta ezeket a bűnöket, és elhordozta. És ezzel egy csöppet sem gyengítette az igazságot. Viszont az emberek felé ő mindig az irgalmával fordult. Jézus üzenete ennek a törvénytudónak, aki a nagy szolgálatba és az Istenhez való ragaszkodásába odáig jutott, hogy már gyűlölte az embertársait valószínű, én ezt a történetből gondolom vissza, hogyha Jézus ezt mondta neki. Másrészt odáig jutott, hogy már képtelen volt fölismerni Jézusnak a szentségét, a valódi szentséget. Ennyit mondott neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. És ez az egyik üzenet ma Isten igéjébe mindazoknak, akik oda szánták az életüket az igazságnak, akik sokat dolgoznak az Úrért, akik tényleg azt gondolják, hogy, hogy közel vannak az Úrhoz. Jézus azt mondja nekünk, hogy menjünk el, és mi is hasonlóképpen cselekedjünk, mint ez a samáriai cselekedett, és hasonlóképpen cselekedjünk, mint ahogy ő cselekedett. Tehát a szentséget és a tisztaságot magunkba tudjuk bemutatni, mi tudjuk odaadni az a római levél, ahogy írja Isten igéje, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Ez azt jelenti, hogy a szentséget mi nem várhatjuk el itt a lakótelepi emberektől, vagy bárkitől, vagy a világtól, hogy ők szentül éljenek, hogy az Istennek a dicsősége nehogy csorba essen, hanem mi tudjuk magunk ezt a szentséget őrizni, és mi tudunk áldozatot hozni nem úgy, mint Krisztus, de úgy, hogy lehajolunk azokhoz az emberekhez, időt számunk rá, beszélgetünk velük, és fölvállaljuk az igazságot, de elközben nem utasítjuk el őket. Azt mondja Jézus, hogy menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. A jó hír, én így fogalmaztam, hogy megengedheted magadnak, hogy irgalmas legyél. Tehát Isten nem azt mondja, hogy figyelj, téged azért helyeztelek ide erre a földre, hogy minden gaztetél, emeld fel a szabadat, és kiáltsál, és döngöld a földbe azokat a bűnös embereket, és hogy te azért vagy itt, hogy az én, nem tudom, milyen pásztorkutyám legyél, és itt aztán jaj legyen minden bűnös embernek. Nem ezért vagyunk itt. Ez egy csodálatos dolog, mert szörnyű lenne, nem? Ha ezért lennénk itt, ha az lenne a feladat, hogy most mindenki istentisztelet után menne haza, és mindenkinek be kéne olvasnia a munkahelyén, hogy cigarettázik, meg elhagyta a barátnőjét, meg nem tudom mit csinál. Ez lenne a mi feladatunk. De nem ez a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy megengedhetjük magunknak, azért, mert Krisztus az életét adta ezeket az emberekért, és bennem értünk is, hogy irgalmasak legyünk. És hogy így betöltsük az Istennek a csodálatos parancsolatát, hogy szeretjük a mi fele barátunkat, és így bemutatjuk Istennek a szeretetét. Mind a mellett, hogy mi pedig közben megőrizzük magunkat tisztaságban. Hát ez az egyik üzenet a háromból. Mindazoknak, akik közelebb jutottak az Úrhoz, és szolgálják az Urat, hogy az irgalmasságot az soha ne veszítsük el. Az mindig ott legyen a mi szívünkbe. De még egyszer mondom, egy csöppet nem jelenti azt, hogy az igazságot azt félre kéne tannunk. Igen, azt fölemelhetjük. De közben legyünk irgalmasak, és legyünk ott Istennek a színe előtt. Most gondolkozok magamban, de azt gondolom, hogy itt meg fogunk állni. Nem fogom elmondani a következőt, mert talán az fölösleges most, sok lesz. Legyen ez a mai üzenet. Csak összefoglalva, hogy miről volt szó. Először is szó volt a szolgálatról, hogy a szolgálat az, mint a tolmács, aki ott megy a tolmács, vagy ott a mellett, és figyeli, mit gond, és mindig azt mondja tovább, és követi azt az ő urát, és mi is így tudunk szolgálni, és ez a mi szolgálatunk, és ha így szolgálunk, ha ezt tesszük, akkor nem tudunk beleesni az irgalmatlanságba. Mert akkor Jézussal megyünk oda, egy nyomorult embernek is sír, és azt mondja neki, hogy gyere barátom, mondok neked egy példázatot. És akkor nézzük, hogy hú, hát biztos én sem lehet, és azt mondja, hogy ez egy ember vagy. De ennek akarsz oda egy történetet, és szívünk, és nézzük, és fogítsák. Hogyha Jézussal járunk, de hogyha úgy szolgálunk, mint ez a törvénytudó, hogy nem Jézussal járunk, hanem szolgáljuk a Szent Istent a dicsőségében, és szépen fölépítjük magunknak a sok-sok szolgálatot, és ebben gürcölünk és dolgozunk, akkor eljuthatunk oda, hogy már egész máshol járunk, mint Krisztus. Tehát volt szó erről, hogy mit jelent a szolgálat, és másodszorban pedig volt szó arról, hogy Jézus ma azt üzeni nekünk, hogy menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Légy irgalmas, ezzel az irgalommal fordulj oda minden nyomorúságban élő emberhez, és őrizd meg magadat tisztán, mert ez az egy mód, ahogy te tudsz segíteni. Hát kérlek most benneteket, hogy legyünk egy picit csöndben az Úr előtt, közben Jutkát kérem meg Mártont, hogy gyertek, fogunk énekelni egy éneket, majd ami egy picit talán válasz is lesz az Úr előtt, de előtte szeretnék most kérni benneteket, hogy egy picit csöndben legyünk az Isten előtt. Mindenki válaszoljon a maga lelkébe, a gondolataiba, Jézusnak a történetére, az üzenetére, és utána pedig az énekben, ha még szeretnéd folytatni az imádságot, akkor ne énekelj, hanem imádkozz el, és hogyha befejezted az imádat, akkor pedig kapcsolódjál be, és így fogunk folytatni az Isten tiszteletünket. Úgyhogy legyünk most egy picit csöndbe, hagyjuk meg a fejünket, és